És akkor jön az első rovat, ami 3 héttel ezelőtt indult, ez a külön óra, hiszen a jó felnőtt holtig tanul. Önökkel együtt kedden délelőttönként visszaülök az iskolapadba, hiszen rengeteg dolog kering a fejünkben, amit annó tanultunk a középiskolában, de jó lenne, ha végre újra összeállhatna rendszerbe, és egy kicsit feleleveníthetnénk azt, amit tanultunk. Még mielőtt mondom, hogy mi a mai témánk, játszanak velem egyet. Csak egyetlen egy másodpercre a kedvemért hunják be a szemüket, ha vezetnek, akkor ne, és gondoljanak gyorsan egy magyar történelmi évszámra. 1, 2, 3. Jó. Hát az elmúlt napokban elvégzett nem reprezentatív közvéleménykutatásom szerint az emberek felének 1848, a másik felének pedig 1222 jut eszébe. Az 1848 az viszonylag egyértelmű, és arról sokat tudunk. A másik évszám, ami szerintem az egyik legnépszerűbb történelmi évszám a magyar történelmet nézve, az 1222, az Aranybulla kiadása, és ezt szoktuk tudni, mert olyan jó évszám, könnyen megjegyezhető, hogy 1222, de azt hiszem magáról az aranybulláról nem nagyon tudunk semmit, hogy mi volt ez, miért adták ki, mit jelentett, hát ezt próbálom ma megbeszélni Kopcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ha minden igaz, akkor azon kívül, hogy ön a Történelem Tanárok Egyletének alelnöke, az élmény történelem órák koncepciójának kitalálója is, ugye?
Na hát, minél többet élményszerűen, minél többet a helyszínen összekötve a virtuális és a valós világot, szerintem az a legjobb tanulási módszer.
Hát akkor most a rádió segítségvel hordozzuk be egy kicsit a virtuális világot. Segítsen nekünk, benne van a fejünkben 1222 aranybulla, ha álmunkból felébresztenek akkor is, de hogy mi volt az aranybulla, hát arról már nagyon kevés fogalmunk van. Miért fontos ez a magyar történelemben?
Hát ez a század, a 13. századi kiemelt fontosságú. Egyrészt átalakul a királyi kormányzati rendszer, másrészt olyan külső veszélyforrások jelennek meg, mint a hunok, besenyők, majd pedig a tatárok. Úgyhogy a második András uralkodását, aki kiadta az aranybullát, illetve a negyedik Bélának, a fiának az uralkodását, úgy jobban megragad egy izgalmas történet, egy kalandos világ. Az ország életbe maradásra fut tőle, hogy hogyan tudunk ellenállni a külső támadásoknak. De ezt egy nagyon komoly belső feszültségforrás halmaz megoldása után lehet csak elérni. Nem véletlen, hogy a tatárok komoly eredményeket érnek el pillanat alatt, hiszen a kormányzat az országban igencsak gyenge ebben a korszakban.
De tatárok, tatárok ugye negyedik Béla alatt voltak, második András alatt, milyen veszély fenyegette az országot?
A második András alatt egy nagyon komoly kun és besenyő veszély, akik menekülnek már a tatárok elől, ezért telepíti be annak idején a német lovagrendet 1211-ben a Barcaságba, ugye Erdélynek a területe, Brassó és vidéke környéke. De hát ugye ők ott a kis magánakciókba kezdenek, és saját hatalmat építenek ennek következtében. De még annyira erős a király, hogy 1225-ben ki is űzi a pápának írt levél után ezeket a német lovagrendieket, akkor kerülnek őt át a Baltikumba, az oroszokhoz, illetve a lengyel területekre.
Viszont ezek szerint jönnek a tatárok elől menekülő kunok és besenyők. Ez nem is tudtam, hogy pontosan ez el fog hangzani, és ez most akkor elég fura, hogy mondjam, visszahalás, vagy elég fura az, ha azt nézzük, ami éppen most történik az országban.
Igen, ennek sok minden van, és ezekben a törvényekben, hogy 1222-es aranybulla az egyrészt szabályozza az éppen szétesőben levő közigazgatási rendszert, hatalmi struktúrát, különböző szabadságjogokat a régi istváni törvényekre hivatkozva, de ugyanakkor megjelennek benne, különösen a módosításában 1231-ben, illetve még egyszer módosították, azt már nem szoktak emlékezni rá, 1233-ban a Beregi Egyezményben, ahol különböző érdekcsoportoknak másképp jelennek meg a törekvései, és itt már nagyon keményen idegen ellenes törvények, ugye István még a vendégeket örömmel látta, ugye András a trónharcok miatt óriási birtokokat adományozott, tehát igencsak csökkent a bevétele, így megjelentek tömegesen a zsidók és az izmaeliták, különösen a sóforgalomban, illetve különböző központi adóbehajtási formákat adtak bérbe. És ezek a törvényekben világosan megjelenik, hogy hogyan tiltakozik a magyar bárói réteg, a köznemesi réteg, ami ekkor van éppen kialakulóban a királyi szervienségből, illetve maga az egyház a különböző gazdasági monopóliumok elvesztése miatt. Tehát ez így egyben egy nagyon érdekes korszak, azért is említettem negyedik Bélát, hogy nem véletlen, hogy addigra oda kerül az ország, hogy a tatárok gyakorlatilag ellenállás nélkül tudnak bejönni, majd kivonulni innen.
Hát de egyre durvább az áthallás, de hát ezek szerint akkor sem örültünk az érkező bevándorlóknak.
Hát nem örültünk, igen. Különösen a hatalmi halmozásoknak sem örültünk, mert ugye ekkor van a magyar irodalomban is jól tanult ugye Bánkbán történet, amikor Gertrúdis a király feleségét meggyilkolják, és annyira gyenge a király gyakorlatilag a valóságban, csak egyetlen egy ember bűnhődik, a Petúrbán, az összes többit meg se tudja büntetni. Tehát itt mindenképpen rendezni kell ezeket a sorokat. Ráadásul van még egy igen komoly költséges öröklete is, ugye korábban atyától, ugye a harmadik Bélától örökölte azt a pápai ígéretet, hogy el kell menni a keresztes hadjáratot tartani. És amikor elment keresztes hadjáratra, aminek ugye 2011-2018-ban túl sok sikere nem volt, hatalmas pénzmennyiséget vitt el, és igen komolyan felvetett, hogy kik jogosultak arra, kiket vihett el katonaként magával a király. Ennek következtében nem véletlen, hogy ezt követi 1922-ben az Alembúl, ahol megpróbál szinte minden elégedetlen réte, mindenki elégedetlen az országban. Csúsznak le a várjobbágyok, az alacsonyabb birtokosokból jobbágyok. Most alakul ki az a jobbágyrendszer, hogy a jobbágy már nem egy úr, hanem kezd átalakulni szolgarendszerbe, kiszolgáltatott rendszerbe, ami majd Dózsa Györgynél fog zárulni, amikor ökör is kötik ezeket az embereket. De most mindenki próbálja a helyzetét valahogy megszilárdítani, a király pedig kénytelen engedni a nyomásnak. Valójában ezeket a törvényeket soha nem akarja betartani, hát nem véletlenül a pápa is írta az esztergomi érsek is kitírja egyszer, így jön létre a belegi egyezmény. Tehát ez egy nagyon komoly hatalmi harc, a király központi hatalom gyengülése, az miatt bevezetett rendkívüli adók, amik szinte minden réteget, még az egyházra is vonatkoznak időnként, meggyöngítenek és fölháborítanak. Tehát ez egy kényszer intézkedés sorozat, ami az aranybullát, mert több aranybulla van, illetve megújításaik, és majd ezt a folyamatot zárja le Nagy Lajos idejében, 351-ben, amikor még kiegészül az aranybulla megerősítése az ősiség jogával, ami aztán katasztrofális lesz Magyarország szempontjából.
De akkor, ha jól értem, az aranybulla kiadása egy ilyen elkeseredett kísérlet második András részéről, hogy a rengeteg elégedetlenkedőt valahogy mégiscsak pozícióba hozza, vagy kielégítse?
Igen, hát látványosan mindegyik réteg, tehát a bárói réteg is. Hát például a bárói réteg érdekét szolgálja az, hogy nem lehet tisztségeket halmozni. Aztán ugyancsak ennek a rétegnek az érdekét, tehát a legmagasabb rétegeknek az érdekét szolgálja az is, hogy külföldi tisztség is, ez a Gertrúdis, ugye a Merániai beáramlása annak idén, ami az egyik ok volt a merényletre. Tehát külföldiek nem viselhetnek országos tisztségeket, de az országos tisztséget viselők is Nádorbán, nem viselhetnek ezen ők rajtuk kívül, senki kettő-három, hát halmozottan viselték a tisztségeket és élvezték a jövedelmeket. Ez olyan hatalom kialakulását tette lehetővé, ami alkalmas volt akár a királlyal való szembenállásra is, különösen akkor érdekes ez, amikor ugye hatalomra kerülésekor is, de utolsó éveiben is 1230-as évek közvetlenül, ugye 35-ben hal meg, akkor már a fiával, előtte pedig ugye a testvérével voltak folyamatosan trónharcai, testvére fiával. Tehát András egy állandóan fenyegetett helyzetben van, tehát meg kell erősíteni a saját magát, magát a trónt.
Viszont akkor beleesett abba a hibába, hogy aki mindenkinek jót akar tenni, az végül senkinek nem tud jót tenni.
Hát ő leginkább saját magának akart jót tenni, illetve a király udvartartás hatalmát, befolyását megerősíteni. Elég is rontotta folyamatosan a pénzt. Tehát nem véletlenül az aranybulla egyik alapvető passzus az, hogy például egy évig nem rontja a pénzt. Egy kötelező pénzbeváltás volt, tehát ennek következtében ez állandóan gyengébb pénz jön ki, az a kamarának a hasznát, a királynak a hasznát növeli. Ekkor alakul ki egyébként egy új országos tisztség is, az igazi befolyás, ez a tárnokmester, aki kezdetben az udvartartásnak volt a gazdasági főembere, később pedig az egész ország főembere lesz. De ilyenkor ebben a korszakban alakul át a nádornak a szerepe is. Ugye folyamatosan a nádor ispán, az ugye a király udvartartásnak az ispánja volt, most már viszont második András idejében ő kifejezett a helyettese a királynak, tehát teljes országos bírói jogkörre rendelkezik, még a székesfehérvári igazlátó napokon is, ahova ugye a törvény rendeli, hogy bárki mehet panaszkodni a szerviensek közül, vagy azok, akik megsértik a törvényt azok közül, tehát ott kell lenni Szent István napján, 3 napig, fogadónap van gyakorlatilag, ha mai szóhasználatban mondanánk, és ekkor, hogyha véletlenül a király nem lehet ott, bár nagyon megfogadja a törvénybe, hogy ő mindig ott lesz, tehát személyesen lehet hozzáfordulni, akkor itt a nádor ispán képviseli teljes hatáskörrel. Egyébként, ha a király nem tartózkodik az országban, akkor is a Nádor István rendelkezik birtokadományozási jogok kivételével a király hatalommal gyakorlatilag.
Még egy fél percünk maradt, tehát csak nagyon gyorsan, hogy akkor, ha úgy nézzük, az ország szempontjából az aranybulla nem volt egy nagyon hasznos dolog, a királynak viszont viszonylag az volt.
Az ország szempontjából is hasznos, mert az erőviszonyokat az adott pontokon, adott pontok mellett szabályozza. Tehát megvéd olyan réteg, megvédi a lecsúszástól. Ugye a királyi birtokok adományozásánál, akik eddig a királyi szolgálatba tartoztak, és szabadabb rétegek közé tartoztak, azok átmennek a jobb bárói felügyelet alá. Tehát kifejezetten szolgaságba csúsznak le, fogynak a jogaik, eltűnnek az anyagi bevételeik, tehát ez egy nagyon komoly feszültség. Mindenkinek szolgálja az érdekét az aranybulla. De leginkább a király nem tartja be, tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy egyiket sem akarja betartani igazából, ezzel folyamatosan gondok vannak. De ahhoz, hogy az egyensúly valamilyen módon ne omoljon szét a királyság, ne legyen trónkövetelőknek a hasztere, ebből a szempontból az aranybulla mindenképpen egy kiemelkedő törvény, illetve azoknak a megújítás is kiemelkedő törvények közé tartoznak Magyarországon.
Uha, csak a neveket kell igazából megváltoztatni, de hát a történelem az erről szól, minden ismétlődik. Kopcsik Istvánnak a történelem tanárok egylete. Alelnökének nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Nagyon szívesen.
Minden jót, viszont hallásra.